az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak tartasz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erőt s lelket újítsd meg bennem. Ne dobj el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el én tőlem. Csendesedjünk el, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, imádkozzunk! Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük te néked, hogy elcsendesedhetünk bőjt első vasárnapján. Őszintén megvalljuk neked, hogy talán amíg élünk, soha nem fogjuk fel igazán azt a nagy titkot, hogy fiadat emberi testben halálra adtad, érettünk, helyettünk, miattunk. Amióta csak ismerjük az igét, ezt a titkot szeretnénk megérteni. Csupán sejtjük a lényeget, emberi szavakkal kifejezhetetlenül. Szívünk mélyén mégis érezzük, hogy mélységes misztérium. Atyánk vagy, és valami kimondhatatlanul nagyot tettél érettünk. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy ott állhatunk keresztet közelében, rád nézhetünk és magunkra. Kérünk, áld meg a veled töltött időt. Nagy a lárma körülöttünk, sok a feszültség. Olyan jó veled közeledben ülni, pihenni, csöndben lenni, és igét titkaira figyelni. Kérünk, üzenj nekünk, tisztítsd meg a mi szíveinket, a mi lelkeinket, mert szükségünk van erre az igazi, nagy takarításra, lelkünk felüdülésére. És úgy vagyunk itt nálad, mint esti fürdés után a gyermekek, tisztára mosdatott lélekkel, elcsendesedve, megnyugodva, a te atyai ölelésedben. Urunk, köszönjük, hogy elfogadsz bennünket. mert nálad nem kell sem jobbnak, sem szebbnek, sem okosabbnak mutatnunk magunkat, mert te úgy szeretsz bennünket, amilyenek vagyunk. De azt is megmutatod, hogy milyenek lehetnénk, ha te a lelkünkben élnél. Urunk, köszönjük, hogy olyanok lehetünk, amilyenek vagyunk. Persze szeretnénk jobbak, szebbek, okosabbak lenni. És köszönjük, Urunk, hogy időről időre hazatérhetünk hozzád, ahol megtisztulhatunk, lelki táplálékot, reményt, erőt kaphatunk. Így most kérünk, add meg mindenkinek azt, amire szüksége. Amen. Hallgassátok meg, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, Istenünk drága szent igéjét Pöjt első vasárnapjára, amelyeket megírva találunk Máté evangéliumának 27. fejezetének 17. 18. versében. Amikor összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük, mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon, Barrabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak. Tudta ugyanis Pilátus, hogy Jézust irítségből szolgáltatták ki neki. Ez Istenünk drága igéje. Amen. Kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, Böjt első vasárnapja van. És a böjti időszakok azért is jók, hogy egy kicsit odafigyeljünk a mi lelkünkre. Nem csak testileg böjtöljünk, hanem lelkileg is. Azért, hogy közelebb kerüljünk a mi Urunk Jézus Krisztussal. Tudjuk-e mi tulajdonképpen, testvéreim, hogy Jézus Krisztusnak miért kellett meghalnia? Miattunk, helyettünk és értünk? Ez a válasz az isteni igazság. Isten oldaláról nézve valóban ezért kellett meghalnia. De eszünkbe jutott-e valaha megkeresni a Bibliában, hogy mi volt az a közvetlen emberi rugó, ami Isten akaratáról semmit sem tudva keresztre verte Jézus Krisztust. A főpapok, a szaddiceusok és a farizeusok irítsége. Röviden az emberi irítség. Ez az irítség olyan kiáltó volt 2000 évvel ezelőtt, hogy még Pilátus is észrevette. Jézus Krisztust, most már képletesen mondom, azóta is, és mindig valamiféle irítségből üldözik, kínozzák, ostorozzák, és szeretnék meggyilkolni. Épp úgy, ahogy irítségből adták el Józsefet a bátyjai. Merjünk egyszer szemébe nézni ennek a sárga rémnek, az irítségnek, mert mély igazságban a nép ítéletében, amikor az irítséget sárga irítségnek nevezi. Ma már a lélektan is tudja, hogy az irítségnek van olyan foka, ami át tételeződik a testre is, és májbajt, epeömlést okoz. De a lélektan tudománya elő tudta már a példabeszédek írója, amikor azt írja, az irítség a csontok rothadása. Vagy amikor azt írja, a búsulásban kegyetlenség van, a haragban áradás, de kiállhat meg az irítség előtt. Valóban kiállhat meg az irítség előtt. Azelőtt csak elbukni lehet, belebukni lelkileg, majd testileg. S milyen szomorú rezignációval írja a prédikátor az irítségről, mint az emberi cselekedetek rugójáról 3000 évvel ezelőtt. És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Valóban, mennyi lélekfájdalom születik így. Vagy gondoljunk Pál apostol életére, a misszió kezdeteire. Nézzük csak meg, miért üldözik el Pált és Barnabást a zsidók. A következő szombaton aztán majdnem az egész város összegyűlt az Isten igéjének hallgatására. Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, megteltek irítséggel, és annak, amit Pál állított, ellene mondtak és becsmérelték őt. Vagy mi volt a tesszalonikai zavargás oka? Irítségtől indítatva maguk mellé vettek a piaci népségből néhány züllött embert, csődületet támasztottak és felindították a várost. Milyen világosan leplezi le az irítség gyökerét Jakab apostol. Ha pedig keserű irítség és haszonlesés van a szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok a földi igazság ellen. Ez nem a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Milyen érdekes, hogy az irítségnek a gyökere ördögi. És ez a földi, testi és ördögi indulat, valljuk be becsületesen, be tud férkőzni Krisztus népének a szívébe is, hiszen Jakab is a gyülekezetnek írja, és azért írja, hogy leleplezze. És ez a sárga rém az irítség kétféleképpen jelentkezik Krisztus népének életében nyíltan, és rejtettem. Talán még a nyílt irítség a becsületesebb, ha lehet ezt a szót itt használnunk. De mennyi bajt és tragédiát okoz? Mennyi per, feljelentés, hamis tanúbizonyság, susárlás indult el ennek a sárga rémnek az ikletésére? Igen, és most mindenki testvérei saját maga életét megvizsgálhatja. Van-e bennem irítség? Irigylem-e a másik embert? Például így a szomszéd óriás képernyős televíziót vett, és mi már is tele vagyunk vízióval, sárgarém látomásokkal, hogy honnan van neki pénze. Másnap már nem is kérdezzük, hanem tudjuk és állítjuk, hogy honnan. És megindul a sötét-sárga, szennyes lavina, ami elborít, bemocskol, összezavar, megbetegít, hiszen a diabolosznak, az ördögnek ez a foglalkozása, végeredményben az irigykedőben is, az irigyeltben is megöli a Krisztust. Tudunk valakiről, aki azért maradt el az Isten házából, mert valaki irigykedve megkritizálta az új kalapját és a tűzsarkú cipőjét. Mert az irigynek nem az fáj, ami neki nincs, hanem az fáj, ami a másiknak van. És milyen könnyen rá lehet mondani kegyes áhítattal egy megirigyelt kalapra és egy tűsarkú cipőre, hogy ilyet egy hívőnő nem vesz fel. Vajon az irigykedő nem vennie fel, ha megtehetné? Az az érzésem, ha valóban nem venné fel, és hitből nem venné fel, akkor észre se vette volna a másikon. Mert Krisztus, az élő Krisztus nagyobb egy kalapnál és egy cipőnél, és eltakarja a kalapot és a cipőt. De azt mondtuk, hogy van rejtett irigység is, amikor ez a sárga rém a jó akarat és a szeretet köntösébe öltözik. Például az édesanyja észre se veszi, hogy amikor a lányát ostorozza, meg akarván őt menteni valami képzelt veszedelemtől, tulajdonképpen a lelke mélyén irigy rá, mert az fiatal, szeretik és szeret, és boldog. Ő pedig már öreg, kopott, elhasznált, és talán sose szerették igazán. Sose volt boldog. Észre se veszi, hogy míg lányát mindennek elmondja és elítéli, nem a féltés, hanem a rejtett irigység, sárga lángja csap ki belőle. Egyikünk sem mentes ettől az érzéstől, én sem és te sem. Krisztus gyilkoló indulat ez, ami miatt a kívülállók elfordulnak attól a Krisztustól, akit imádunk, de a sárga démon társaságában. Mert hiába a legkegyesebb szó, hiába hitünk, ha szeretet nincs bennünk. Márpedig az irigység a szeretetet öli meg legelőször bennünk, hiszen mit mond Pál apostol, a szeretet nem irigykedik. Az irigység pedig képtelen szeretni, és maga körül lassan sivataggá teszi az életet, de a saját lényét is. Taszító, ugyanakkor boldogtalan ember az irigy ember. Hát eddig a diagnózis. Döntő kérdés, hogy elfogadjuk-e. Éle még bennünk annyira Krisztus, hogy nem utasítjuk vissza azonnal. Mert az irigység első számú gyógyszere a beismerés. Én vagyok az Uram. Bennem lakik az irigység, belekúszik álmaimba, cselekedeteimbe, megkeseredik tőle a szám, letörli az arcomról a mosolyt. Én vagyok az Uram. És aki ezt ki tudja mondani, az már szembefordult a sárga rémmel, és kinyújtotta kezét, a megmentő, ami drága Jézusunk felé. De mi az, amit még tehetünk, és amit tennünk kell a beismerés után? Ha keresztjén ül, és hadd tegyem hozzá, ha egészségesen és békességesen akarunk élni, és nyugodtan akarunk aludni. Hát vegyük le szemünket irigységünk tárgyáról, és nézzünk rá Jézus Krisztusra. Arra Jézusra, aki elindul a keresztjével azért, hogy meghalljon értünk, miattunk, helyettünk, hogy mi ne legyünk irigyek. Ahogy ő ajánlotta egyszer Péternek a Genezáretó partján, amikor az apostol szívében feltámadt az irigység, a szeretett tanítvány János iránt, és azt kérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi tartozik rá? Te kövess engem. Igen, ez a mi dolgunk. Megtanultuk, hogy vannak dolgok, amik nem tartoznak ránk, amikről és akikről le kell vennünk a szemünket, és követnünk kell Jézust, mert ez a mi dolgunk. Aztán újra és újra észre kell vennünk azt, amink van, nem pedig az, ami nincs. Az a szó, hogy manna, amiből a pusztában éltek a zsidók, szorul-szorra azt jelenti magyarul, ami van. Vegyük észre a mannát, ami van, és ne kívánkozunk az egyiptomi húsos fazekak mellé. Mert ha kívánkozunk, a sárga démon karjába futunk, vagy a torkunkon akad a húsos fazék csontja. Boldogok azok, akik minden nap meglátják a mannát, amit Isten a tenyerén és elégséges mennyiségben nyújt feléjük. A sárga betegségnek gyógyító módon hatásos ellenszere az, hogy tanuljunk meg rendszeresen imádkozni azokért, akiket irigylünk. Mondjunk róluk jót, és cselekedjünk velük jót, Krisztus parancsa szerint. Így egyszerre gyógyulunk és gyógyítunk. Újra szeretni tudunk, és ugyanakkor ismét szeretetre méltóvá válunk, s a sivatagban forrás fakad és virágok nyílnak. Végül, aki komolyan fel akarja venni a harcot az irigység ellen, annak közösségi emberré kell válnia. Csak a közösségi ember éli át azt, hogy mindnyájan egy testnek a tagjai vagyunk, ahogy Pál mondja. Vajon irigykedik-e a jobb szem a bal szemre, vagy a szív a tüdőre? A közösségi ember tanulja meg azt is, hogy az egyiknek ez a szerepe a gyülekezetben, sőt az életben, a másiknak pedig az. A lényeg az, hogy megtalálva szerepét, feladatát, vagy ahogy mostanában mondani, lehet, életünk alaphangját, éljük, daloljuk azt, és dicsérjük Krisztust. Végül egy rövid imát szeretnék ajánlani az irigység gyógyítására, aki reggelenként ezekkel a szavakkal kezdi a napot, azon napközben nem fog az irigység átka. Atyám, add, hogy együtt örülhessek minden gyermekeddel, az én testvéreimmel, fele barátaimmal. Segíts, hogy örvendezhessek ma is mások sikereinek, és add, hogy megtisztelve érezzem magam a mások tisztességében. Add, hogy szeretni tudjak gyógyító szeretettel a te fiadért, az élő Jézus Krisztusért. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyám, köszönjük te néked, hogy hallgathatjuk igédet, és köszönjük, hogy drága igéd megtisztít bennünket az irigységtől. Add, hogy valóban megtisztuljunk testileg, lelkileg a bőti napokon, hiszen ezért adtad számunkra a bőtöt, hogy megtisztuljunk. De csak akkor tudunk megtisztulni, ha oda megyünk ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki életét adta értünk, hogy nekünk életünk legyen. Adj ezekben a bőti napokban igaz elcsendesedést, és add, hogy minél többször elővehessük a Bibliánkat, elcsendesedjünk, és Jézus Krisztustól várjuk az áldást, a szeretetet és a hitet a mi életünkre. Légy azokkal, akik betegek, akik kórházi ágyon vagy szeretet otthonban töltik napjaikat. Ne hagyd el őket, hanem légy velük. Légy a mi családtagjainkkal, gyermekeinkkel, unokáinkkal, hogy a jó hírt, a tőled kapott szeretetet tudjuk továbbadni nekik. Magunkat, családunkat, gyülekezeteinket, az egész magyarságot a te szeretetedbe ajánlunk. Oltalmazd meg minket, áld meg bennünket, amikor egy szívvel és egy lélekkel így tudunk együtt imádkozni. Mi atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten népnek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orszáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Nem minden arany, ami fényli, ezt az évek során megtanultuk már. Nem mindig a láthatót kell nézni, a láthatatlan megtanít, hogy vannak még csodák, bár azt mondják, az a szép, akinek a szeme kék, de mondd csak, hogy mit ér vele, ha a szíve megfekete, mert azt hiszi, annyit csak a világ, amennyit lát. Sok ember azt gondolja, annyi a világ, amit a szemeivel lát. Nevetés közben is szíved. Csak te tudod azt, hogy mi van ott legbelül. A jó hír az, hogy a láthatatlan Isten szeret téged és hisz benned rendületlenül.
Bár azt mondják, az a szív, akinek a szeme kék, de mondd csak, hogy mi. Mert azt hiszi, annyi csak a világ.
szívével lát az ember. Miért hiszek benne, ezt sokan kérdezik. Csak azért, mert nem látod őt szemmel, míg nem mondhatod Istenről, hogy nem is létezik.
Mert azt mondja, az a szép, akinek a szemmel.